Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Húsvét és politika, húsvét és Erdő Péter jövője, húsvét és a magyar belpolitikai rendszer. A beszélgető társam fél órán keresztül Lukácsi Katalin, katolikus hitoktató, részben politikus. Hallgassák.
Igen, csak hajszállal azzal kezdeném, hogy én is hálás vagyok, hogy tegnap a Bach Máté passióját hallgathattam meg, és kicsit kiszakadtam ebben a közéleti őrületből, amiben élünk, és valójában a keresztény és főleg a katolikus világnak ez az év legfontosabb ünnepe, mert a közhiedelemmel ellentétben nem a karácsony, hanem a húsvét a legfontosabb ünnepe a kereszténységnek. És Ferenc pápa, igen, gyakran ez még a laikus médiát is beszokta járni, hogy így nagy csütörtök este, amikor az utolsó vacsoráról emlékezik meg, ami egyébként, ha már említette a zsidó gyökereket, egy széder este volt, tehát az utolsó vacsoráról emlékezik meg a keresztény világközösség, akkor meg szokták mosni bár valakit lábát. Általában ez a helyi plébániánkor is meg szokott történni, és leginkább a egyház közösség tagjai, tehát a vezetői testületet szokták érintettek lenni ebben. A Ferenc pápa már sokszor felhívta a figyelmet arra, hogy menekülteket, és hát nagyon a köznyilvánosság számára ismert érintett csoportokat, szimbólum csoportokat tiszteltetett meg ezzel a szokással. Viszont arra azért felhívnám a figyelmet, hogy igen, pláne a magyar közegben, a magyar katolikus egyház, erről majd visszatérünk, egy tényleg konzervatívabb világ a világegyházon belül, de hogy és érthető módon a laikusok pedig még inkább másként állnak hozzá a világ katolikusságához, de hogy alapvetően Ferenc pápa nem forradalmi. Igaz, egy olyan nagyon tehetetlen testület, egy ilyen hatalmas nagy világszervezet, mint a katolikus egyháznál, ami abban is lehetetlensége van, ugye, hogy 2000 éve folyamatosan működik, egy nanométernyi eltérés is tud hatalmas viharokat kelteni, de hogy alapvetően azért Ferenc pápa nem minősül forradalminak, bár igaz, hogy vele a konzervatívok inkább Ferenc pápával szemben fogalmazzák meg a véleményüket, de azért talán a forradalmit én túlzásnak érezném, nyilván a magyar közegből érezhető annak.
Ami most a magyar és a világ közeget egyaránt érinti, és ezen kérdések, amelyek bennünket most nagyon is érintenek, ezek évek óta így vagy úgy foglalkoztatják szembetűnően Ferenc pápát, nevezetesen mondjuk az erőszak nem csak a családban, hanem általában, ami a leginkább fájó, hogy gyermekekkel szembeni visszaélések, mégpedig olyan szinteken, amelyekben nincs betekintése a laikus közegnek, a világi közegnek, nevezetesen az egyházon belüli visszaélések lehetősége, illetőleg az, hogy a nőknek látszólag, vagy ténylegesen kisebb a szerepük, hát ez teljesen nyilvánvaló, hiszen nem lehet pápa nő, nem lehetnek papok nők, tehát ezeket a kérdéseket valamilyen formában érinti, nem beszélve arról, hogy a homoszexualitás kérdését is más összefüggésekben tudta kezelni az elmúlt időszakban, és ezekkel is óriási vitákat tudott kavarni ez a pápa. Ezt mertem én forradalminak nevezni, de az ön szemében ez úgy látja, hogy ilyen rövid, kisebb jelentőségű dolgok? Csak azért,
mert... Azt nem mondom, hogy kis jelentőségű, csak hogy talán a forradalmi
szót.
Itt a magyar közegből érzem én okka, vagy jogosan forradalminak tűnőnek, tehát tényleg majd itthonról annak tűnik, de hogy szerintem azért alapvetően annyira nem forradalmi, mert számos kérdésben azért Ferenc pápa is úgy a közvélekedés szerint használva ezt a jelzőt konzervatívként gondolkodik, de hogy abban igaza van, hogy ő adott már olyan létet, már olyan lépéseket, ami egy kicsit mozdította volna egy előrébb az egyházat, és most, ami volt tavaly ősszel, szinódus, ezről talán nem egy hívő közösség is értesült. Tehát ott is volt egy erőteljes vita, vagy akár egy fantasztikus, hát számomra fantasztikus újítás, hogy még nők is rendelkezhettek szavazati joggal, ez tényleg gyönyörű, de hát mindjárt itt van 27 vasárnap, csak arra kell gondolnunk, hogy kinek is köszönhetjük ezt, azt, hogy eljutott a világhoz, hogy Jézus, az Úr Jézus feltámadt, hát egy nő volt az első tanú, tehát hogy ezek után igazából kissé szomorú, keserű, fájdalmas, de megneveztető, hogy 2000 év kell ahhoz, hogy számba vegyék a nőket az egyházban. De hogy ha talán arra is kitérhetnénk, mielőtt elragadna itt a hív, hogy mennyire reális felvetés az, hogy Ferenc pápa leköszönjön, vagy lemondjon 16. Benedekhez hasonlóan, és épp a elmúlt időszakban jelent meg egy könyv, amiben Ferenc pápa azt mondja, hogy neki ő ezt most nem tervezi, és jó állapotúnak nevezi saját magát. Igaz, nyitva hagyja azt a kérdést, hogy nem zárkózik el a lemondás lehetősége elől, mert hogyha olyan állapotba kerülne, akkor nyitott arra, hogy megtegye, és azt is megvallotta, hogy ő nem nyugalmazott pápa szeretne lenni, hanem nyugalmazott Róma püspöke, és ez is olyan gyönyörű felfogás a számomra.
És nagyon is fontos a mi hallgatóinknak, hogy erről értesüljenek. Ugye, amiről értesülhetnek a laikus emberek Magyarországon, ha kinyitják a világhálót, akkor az, hogy amennyiben érdekli őket, hogy elkezdődött valami olyan, idézőjelben mondom, suttogó propaganda, majd egy hangosabb propaganda, egy látens propaganda arra vonatkozóan, hogy ha Isten ne adja, a pápa a közeljövőben elhalálozna, akkor, vagy pedig valóban nyugalmazott püspökké válna, akkor a magyar bíborosok, bíborosa Erdő Péter jó eséllyel lehet az új pápa. Ön hallotta erről, figyelte ezt, és mit szól ehhez?
Nehéz erről mit mondani. Az biztos, hogy bejárt a magyar nyilvánosságot, egy a világi sajtó, vagy a nemzetközi sajtóban megjelenő hír éppen az év legelső napján, január 1-én, hogy ó, Erdő Péter lehet az új pápa. De hogy ennek utána jártak a kritikus sajtó, és ő feltárták, hogy valójában ez egy félreértés volt ez a cikk. Valóban egy lap, de az nem vatikáni szaklap volt, de egy lap valóban esélyesnek nevezte Erdő Pétert, mint arra, akit majd a leendő pápa választók gondolkodhatnak benne is, a személyében is, de nem ő volt a legesélyesebb, hanem csak ABC sorrendbe vették a neveket, és az E betű, hát az előre került. De hogy nem ő a legesélyesebb, viszont nyilván tényleg van közgondolkodás. Nem véletlen, hogy 2013-ban is emlékszem arra a várakozásra, hogy végigfutott a katolikus belső nyilvánosságon, hogy ott, amikor várták azt, hogy kit is neveznek meg az új pápának, hogy magyar névzene szól, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy hát aztán utána lesz, ami lesz.
Értem önt, nagyon jól értem, viszont mégis az első 10, első 20 lehetséges pápa jelölt között benne van, mindenképpen legalábbis én megnéztem a legkülönbözőbb ilyen féltudományos, meg fél vatikáni, fél keresztény, valójában valóban szenzációhajhász, mert tudománytalan az egész hozzáállás, hiszen nem tudhatjuk. De egyáltalán miért lehetne elutasítani, mert ön sem utasítja el, hiszen a matematikai lehetőség megvan, hogy miért tud éppenséggel a sok bíboros közül a kelet-európaiak között mindenképpen elsőként szerepelni Erdő Péter. Önnek van erre vonatkozóan valamilyen elképzelése vagy tudása?
Hát abból a szempontból, vagy megfordítom, hogy azért ehhez egy kis büszkeség a magyar katolikus keresztény közeget eltöltheti ez, mert azért egy ilyen esély szól magának a közösségnek is, mert hát egy hiteles személynek ismeri el a vezetőjét, és egy ilyen nagyon fontos és roppant feladatra méltónak, ami tényleg nem csak Erdő Péternek szól, hanem az egész közösségnek is, ráadásul az egész magyar katolikus történelemnek is én így kitágítom. Viszont konkrétan kitérve rá, ezt nem lehet tudni. Lehet rá jó esélye, hiszen tényleg egy nagy tudású, elismert, higgadt személy, aki bizonyára kifinomult diplomáciai érzékkel tudná ügyesen menedzselni, vagy ügyesen vezetni ezt a roppant testületet, vagy hát magát a világegyházat, a világ legnagyobb szervezetét, vagy intézményét. De hogy én nekem van egy olyan teljesen szubjektív érzetem, hogyha meg elolvastuk, hogy milyen volt a színódusi vita, a éles vitákat hozott egyébként a most őszi színódusi vita, ott a magyar azt mondják, de erről lehet követni is a médiában, hogy a magyar katolikusok képviselői és a lengyel szavazók, és a lengyel, mármint a lengyel egyházi méltóságok, az afrikai konzervatív küldöttségekkel közösen érték el, hogy egy kicsit maradjon konzervatívabb az a döntés, vagy ez a színódusi határozat, ami aztán végül is megszületett. És nekem az az elgondolásom, hogyha esetleg olyan állapotba kerül majd a világegyház, hogy amikor Ferenc pápa leköszön, vagy esetleg Isten ne adja elhúny, és akkor utána dönt választani kell új pápát, akkor konzervatívabb irányba szeretné terelni a hajót, vagy kormányozni, akkor felmerül bennem, hogy akkor nem egy európai választana már a világegyház helyének, Krisztus helytartójának, hanem akkor már egy afrikai püspököt, hiszen ez a kérdés már régóta a levegőben lóg, hogy nem az európai földrésztől származó egyházfőt választana magának a közösség.
Egyébként röviden tudna arra válaszolni, hogy Erdő Péter a sokféle ilyen püspöki gondolkodási iskolák között hova tartozik?
Ó, hogy személyesen, én azt gondolom, hogy tehát én nekem ez a szubjektív véleményem, erről pontosan értesülésem nincsen, de hogy én azt gondolom, hogy egy közösen szavazott a magyar küldöttséggel, tehát nem hittem, hogy eltérő véleményt képviselt. Amikor megszületett ez a döntés, hogy esetleg megállhatnának azonos nemű párokat is, vagy a kapcsolatukat, vagy a párokat, ez vitát képezi, hogy pontosan hogyan kell megfogalmazni, a papok, akkor a Magyar Egyház kiadott egy közleményt, hogy nem, ez nálunk nem lehet érvényben. Tehát ezt, ha erre tekintünk, akkor valószínű, hogy a konzervatív irányvonalat képviseli, ugyanakkor teljesen más az, hogy valaki vezet egy részegyházat, ami a Magyar Katolikus Egyház, és más lehet világegyházi vezetőként más szempontokat érvényesíthetne.
Erdő Péterrel kapcsolatosan én, mint laikus és nem katolikus ember, azt figyeltem meg, de nagyon éberen figyelem a katolikus egyháznak az ügyeit és Erdő Péternek a tevékenységét, amennyire lehet, hogy korábban néhány évvel ezelőtt aktívabban hallatta a hangját. Most viszont meghökkenve vettem észre, hogy nagy csütörtök este egyetlen egy televíziót, egy médiát választott ki, ahol nyilatkozott, és az egy sokak által megalapozottan vagy megalapozatlanul egy kormány szócsőnek számít a magyar televíziók világában. Eközben például egy másik újságban, a Magyar Hangban olvasom, hogy Bér Miklós, a nyugalmazott Váci püspök miket mond. Na most ezeket a szavakat, amelyekkel ostorozza tulajdonképpen azt a társadalmi stagnálást és veszélyeket, amelyek keresztényi szempontból is veszélyeknek számítanak, egy ilyen hangot el nem tudok képzelni a nem nyugalmazott püspökök részéről, és Erdő Péter részéről sem, különösen annak szellemében, hogy tegnap láttam, amit én láttam. amit hallottam. Tehát én nem akarom önt behúzni egy magyar belpolitikai csőbe húsvétkor, de azért mégiscsak feltűnik az embernek, hogy ha valamikor, például Németországban voltam tudósító, meg kell szólalnia a katolikus egyház vezetőinek, akkor egy olyan szituáció van, mint ami ma van, ami a gyerekek, pedofília, stb., akár szembenézés önmagunkkal, akár a társadalom javát kell szolgálni, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy a katolikus bíborosok, a protestáns egyházról nem is beszélve, nagyon keményen, egyértelműen szót emelnek. Nálunk soha nem látom ennek a jelét. Ön ezt minek tulajdonítja, vagy okoskodónak tart?
Egyáltalán nem, ezek teljesen jogos felvetések. Ma manapság nagyon sok szó esik a belpolitikában a politikai bátorságról, mert ugye feltűnt egy szereplő, aki meglepően bátor ahhoz képest, amihez eddig hozzászoktunk. Ez a bátorság, ez ugyanúgy jelen van, vagy jelen kellene, vagy úgy hiányzik az egyházi vezetők részéről, és általában inkább a bölcsességre szokott a fókusz helyeződni, hogy arra van nagy szükség, de a bátorságra is, mert a Szentlélek, hogyha már ebben hisz a keresztény közösség, a Szentlélek úgy tud működni, hogy bátran az ember kockáztat és a szívére hallgat, vagy arra a sugallatra. Ugyanakkor szétválasztanám azt, hogy más az egyházi tanítás, más a hit, és más egy politikai valóság. És ebben viszont én pontosan tudom, hogy Erdő Péter Bíboros úr nagyon érzékeny helyzetben van, és ő a vállára nehezedik az a teher, hogy a megosztott magyar katolikus egyházat próbálja vezetni. Más kérdés, hogy ez egyéni érzés kérdése, hogy mennyire bátran.
Egy pillanat, bocsásson meg, mi az, hogy megosztott magyar katolikus egyházat? Nem hallottam ezt, hogy megosztott lett volna.
Én azt gondolom, hogy ez nem az én állításom, hanem ez eléggé érthető, tehát a magyar belpolitikai helyzet miatt megosztott. Nem azt gondolom, biztos vannak, nyilván vannak véleménykülönbségek, akár a tanítás érvényes érvényrehozása, érvényre jutatásával kapcsolatban, de hogy politikailag megosztott, az teljesen egyértelmű, és ez szerintem akár a püspöki testületben is tetten érhető, és a hallgatás sok esetben nem annak szól, hogy valamit hallgatólagosan egyetértést akarja kifejezni, hanem inkább az, hogy nem akarnak megszólalni, hogy mert nincs egyöntetű vélemény, és akkor ehelyett választják a hallgatást sok esetben. Valamint visszatérnék arra, hogy hol is adott interjút most a Bíboros úr. Én azt tudom, hogy ott az ő gondolkodásában és az ő tanácsadói körében igyekeznek az egyensúlyozásra. Tehát most lehet, hogy igen, a Hír TV-ben szerepelt a Bíboros úr, de máskor, máshova is adott már interjút kormánytól független médiának is. Én úgy tudom, hogy ha valahol megszólal, akkor az sokszor, és most is kifejezetten remény volt arra, hogy belpolitikai kérdésben ne szólaljon meg, tehát hogyha ő igazán tudatosan szándékkal, úgymond propagandisztikus céllal ment volna a Hír TV-hez, akkor ott tett volna olyan jelentéseket, amit szolgálja, de hogy ez nem történt.
Értem, és érzékelem, hogy minden hívő katolikusnak, aki aktív katolikus, annak most pláne ilyen tájban egy ünnepen valóban a vallási oldalra kell fókuszálnia, és nem beszállnia olyasmibe, amiből aztán később viták kerekedhetnek, de ha most nincs húsvét, és egyébként akkor ismeri az európai országokban a különböző egyházak, mármint a különböző nemzeti egyházaknak, vagy katolikus egyházaknak, és más keresztény egyházaknak a helyzetét. Miért van az, hogy egy spanyol társadalomban, vagy egy német, vagy egy osztrák társadalomban nincsenek annyira diplomatikusan tekintettel azokra a dolgokra, amelyeket ön most megemlít, és mi tudjuk, hogy Magyarországon teljesen érthető, hogy miről van szó, hogy ilyenkor nem a konfrontációba kell beszállni, hanem a lényeg a vallás szempontjából, vagy az egyház szempontjából a lényegbe. De mitől függ, hogy mondjuk a cseh, a német, az osztrák, a spanyol olyan, a magyar meg ilyen? Ez a magyar társadalmat is tükrözi, vagy pedig ennek más okai vannak, történelmi okai is lehetnek, vagy hogy a magyar egyháznak ez a tradíciója, vagy mert mondjuk nem teljesen ez a tradíciója, hiszen Mindszenty esetében és egy csomó esetben a második világháború, stb. Azért sokkal súlyosabb helyzetekben azért így vagy úgy, de megszólaltak. De mintha az egész keresztény egyházi struktúrában egy-két, úgymond, kibeszélő van, a többiek zárnak. Nem, vagy rosszul érzékelem?
Nagyon érzékeny, és párját titkító, vagy hát nyilván vannak sokkal súlyosabb helyzetben lévő közösségek is, amelyek üldözöttek, de hogy a magyar egyház státusza ebből a szempontból nagyon nehéz, mert ahogy felhozta például a spanyol példát, tehát teljesen példátlan Európában, hogy egy olyan nem demokratikus hatalom van a élen, mert hát általában az unió belül nincsenek nem demokratikus hatalmak, nálunk van ilyen, és ez a nem demokratikus hatalom viszont az egyházak legnagyobb barátjaként tetteleg. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe helyezi egy elsősorban hitének élni akaró egyházat, amit megtetéz az a nehéz örökség, amin a pártállami és hát egy egyház üldöző múlt. Tehát, hogy sajnos a magyar egyház, én azt gondolom, hogy messze nem arról van szó, hogy egy ilyen sok esetben embertelen hatalomnak a kiszolgálója akarna lenni a püspöki kar, szó sincs erről, hanem de az a nagyon terhes örökség, ami nem lesz, amiből még nem gyógyultunk ki, az sajnos sok esetben eltorzítja a gondolkodásunkat. Egyrészt nem is tudtunk válni demokratikussá, mert azt elfelejtjük, hogy az ellenegyházügyi hivatal az utolsó pillanatig úgy tartotta markában az egyházakat, mint a legsúlyosabb diktatúrában élnénk, tehát hogy a szorítás az nem kezdett el enyhülni a 80-as években, tehát hogy egy hirtelen váltás jött a rendszerváltással, sajnos, amit készületlenül érte az egyébként hatalomba be, ahhoz kicsit odasimuló egyházat, tehát hogy minden szempontból egy sérült identitásában, megroppant tartásában, büszkeségében, egészségében megroppant közösség fogadta a rendszerváltást, ami aztán belealélt ebbe az antidemokratikus hatalom karjai közé, tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz értelmezni, és nagyon egyedülálló, szomorúan egyedülálló a magyar katolikus egyház helyzete a kontinensen, de akár a világegyházban is.
Kedves Lukács Katalin, nagyon-nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és azt hiszem, hogy jó, hogy mindezt elmondta, tanultunk öntől, azt hiszem mindannyian, hogy további szép húsvétot kívánok önnek.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
Eljátszottam a gondolattal, hogy van, ha nem sokára mégiscsak Erdő Péter lenne a pápa. Ezt a gondolatomat megosztottam egy órával ezelőtt Kerner Zsolttal, a 24.hu fiatal, ám de nagy tehetségű újságírójával. Hallgassák a vele folytatott beszélgetésemet.
Ugye a pápa azért egy államfő, tehát a vatikáni állam feje. És ebből a szempontból ő nagyjából egy szinten mozog, sőt, inkább felette is van a többi ország vezetőjének. Gyakorlati hatalma ugye nincsen, de mégis egy állam és kormányfő. Nagyon nehéz mondjuk befolyást gyakorolni egy állam és kormányfőre, egy másik államnak és kormányfőnek. Szóval ebből a szempontból, hogyha ugyanarra a szintre kerülne diplomácia, és most nem az egyházi szempontokat mondom, hanem szimplán a politikait, úgy ez egy nehezen megoldható folyamat lenne, de maga az, hogy Magyarország, itt szerintem nem Erdő Péter személye számítana
nem,
adott esetben,
sem, hanem az, hogy Magyarország lenne, mi vagyunk a pápa, mondaná Magyarország nevében Orbán Viktor.
Elég, hogy megnézzük Lengyelországot, Lengyelországnak sokat adott második János pápának.
Igen, de az egy másik világpolitikai szituáció, merőben más. Egy ketté osztott világban ő tulajdonképpen az egész tevékenységével, és hogy egy lengyel gyerekként hozzájárultál, nem is biztos, hogy megszülettél akkor. Megszülettél már 80-ban?
86-ban?
Ő 80-ban. A második...
80-ban, ja, akkor még nem.
Na, tessék. Na, hát de... én arra tisztán emlékszem. Hát ő hozzájárult az egész úgy, ahogy van, ahhoz, hogy a világban ez a kétpólusú világ soft landinggel át tudjon menni egy szabadabb világba, mindenképpen az üzeneteivel és az lényével. Tehát a jelenség maga.
Igen, de hát az akkor egy releváns politikai üzenet volt, és ma Magyarországnak is van a világ részére releváns politikai üzenet a katolicizmusról, ami ugye részben azt mondja, hogy ő a katolikus egyház és a kereszténység egyik utolsó bástyája.
És ami... ezt védelmezi, ezt mondja. De hát igen, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi mindenből igyekeznek az ilyen típusú rendszerek maguknak tőkét kovácsolni, hiszen mondjuk, ha azt nézzük, hogy Azerbajdzsán, egy muszlim ország mit művelt a keresztény Örményországgal, és mi gyakorlatilag egyértelműen, látványosan az azeriek mellett voltunk, és egy szót se szólunk a kínai keresztényeknek az üldözéséről.
Hát, sőt, ebben a pillanatban is a magyar cégek dolgoznak a hegyi Karabaknak az újjáépítésén most már azeri uralom alatt.
Az azerek által, igen. Az kormányok által, az örmények által agressziónak tartott területfoglalásuk nyomán az azeriakkal működnek együtt, és amikor volt ez a baltásgyilkos, akkor is a baltásgyilkost engedték ki, és hagyták, hogy ott nemzeti hősként ünnepeljenek egy gyilkost, a muszlim országban, és ez mindez a nagy ősi keresztény ország, Örményország terhére ment.
Igen, nekem ez egy érzékeny pont, én egyébként hívő katolikus vagyok, és a hegyi Karabak mindig nagyon fontos terület volt nekem. Én egyszer voltam csak ott, még azelőtt, hogy Azerbajdzsán vissza tudta volna foglalni, és most nemrég voltam újra Jerevánban, meg Örményország közeli részein. Most már egyébként van egy békülés a magyarokkal annak ellenére, ami történt, de ez inkább azt mutatja, hogy milyen rossz helyzetben van Örményország, nem azt, hogy megenyhültek volna Magyarország felé. Szerintem minden morális és akár mondhatjuk diplomáciának is törekvésnek ellent mond az, amit mi ott csináltunk. Tehát az, hogy Magyarország a többféle kereszténységgel kapcsolatos üzenet van, amit az Orbán Viktor általában állít magáról, az inkább egy ilyen várvédő üzenet, tehát, hogy mi vagyunk a bástya kelet felé, az utolsó, ami egy milyen keresztény üzenet, egyfajtája, de keresztény politikai üzenet. Tehát ennek van történelme a kereszténységben, hogy mi védjük meg az iszlámmal szemben a kereszténységet. A másik, ami a morálisabb üzenet, ami az én szívemhez egyébként is közelebb áll, szerintem annak megcsúfolása az, ami történt. Az, ugye Örményország tehát a időszámításunk elején, az első pár században, ez egy nagyon jelentős terület volt egyébként, és ez volt az első olyan ország, ahol hivatalos államvallás lett a kereszténység.
Most igen, pont... az első keresztény ország, az első keresztény nemzet, ez így van, tehát ez is egy egészen furcsa dolog, ahogy az egész politikában a nézők, akik szurkolnak mondjuk egy ilyen rendszernek, vagy Amerikában Donald Trumpnak, azok figyelmen kívül hagyják, hogy akár Donald Trumpot mondok, teljesen más jellegűen, de az egész története megcsúfolása a keresztényi erkölcsnek egy csomó tekintetben, és mégis őt támogatják, sőt, egészen konzervatív bázis keresztény közösségek őt támogatják. Itt pedig ugyanez elmondható más összefüggésben egy olyasfajta rendszerre, amely a mindennapok világában és a nemzetközi politikában is erkölcstelen a keresztényi szemszögből, hiszen ő csak és kizárólag érdekalapon meg is mondja, hogy személyes, nem is személyes, hanem amit mi annak nevezünk, ez a mi érdekünk.
Igen.
És ez az érdekalapúság nem ellentmond a jézusi tanításoknak minden porcikájában, mert ott nem érdekről szólnak a dolgok, az egész feltámadás história, illetőleg a vértanúság, vagy személyes áldozathozatala, ez éppenséggel az érdek, egy másik üzenetet. Ha magyarországi viszonylatban nézzük, akkor még azt is merném mondani, hogy lefordítva, hogy ha Magyar Péter revizionálja azt, hogy ő mit művelt eddig, és hogy milyen irányba akar menni, akkor ő jobban kifejezi a keresztényi emberfejlődést, mint az, ami minden áron az érdekközpontuságot akarja konzerválni.
Én mondok egy másik példát inkább ezzel kapcsolatban, mert szerintem a jobb oldalon ma két jelentős meghatározó erő van a világban. Az egyik az inkább keresztény alapokon működő konzervativizmus, a másik pedig ez a Nietzsche János inkább a római esztétikához és gondolkodásmódhoz visszanyúló. Az utóbbi az, amit inkább Donald Trump is képvisel, és gyakran megjelenik a Fidesz munkásságában is, és a nagy döntő választóvonal azt szerintem az, hogy hogy állnak az erőhöz ezek az országok. Tehát ugye a kereszténység tanításának a legmélyén ott van az, hogy nem az erős nyer. Tehát, hogy nem az nyer, aki erősebb, és az erős nem tehet meg mindent a gyengével. És a Nietzsche Jánosnak az ilyen római alapokra visszatérő gondolkodásnak, amire volt már példa egyébként a 20. század során korábban is, annak pedig pont ez az erő a lényege. Tehát, hogy az erősnek kell behódolni, az erős tehet meg mindent, és az erőt mindenek fölött tartjuk. És ez az, amit egyébként Donald Trump is
képvisel
és szerintem itt van a valódi törés, és őszintén nem értettem sokszor azt, hogy Donald Trumpban mi a vonzó hívő emberek számára. Igen, a katolikus sok számára különösen, mert ha megnézzük azt, hogy Joe Biden mégiscsak a második római katolikus elnök az Egyesült Államoknak.
John Kennedy volt az első.
Igen, ez egy ritkaság. És hát ugye nyilván Trump azért erős az ottani keresztényeknél, mert Amerika alapvetően egy protestáns ország. És a protestánsoknál hagyományosan a republikánusok nagyon erősek.
Igen, de az, hogy erkölcsi értelemben az ő egész emberi tevékenysége, amiről tudunk, amik miatt például nem sokára újabb pernek néz elébe, hogy tudnilik egy prostituáltnak le kellett fizetni azért, hogy hallgasson, és így tovább. Tehát ezek a dolgok, ezek minden porcikájában.
Hát és háromszor elvált.
És a nőkről bizonyítottan nagyon macsó keresztényietlen nézeteket val, és mégis. Tehát a mi világunkban a keresztény, még az én számból is, mert nem vagyok keresztény sem, tehát az, hogy én ezzel példálozom, mutatja, hogy az ember alkalmazkodik valamilyen világnézetének az alátámasztásához, hogy ez keresztény, én mondom meg, hogy keresztény vagy nem keresztény, volt nekem semmi jogom, de ez még kismiska ahhoz képest, hogy egy hatalom berendezkedik arra, hogy ő a kereszténység bástyája, védő bástyája. Mire föl?
Mondom, szerintem az lehet legitim üzenet, hogyha egy ilyen várvédő attitűddel próbáljuk, ez egy létező keresztény politikai hagyomány. Az, hogy én más gondolok a kereszténység morális alapjáról, egyébként, hogyha lehet így, nem tudom, nagypénteken könyvet ajánlani már, akkor meg is tenném a Tom Holland nevű történésznek, aki hát varázslatos módon ugyanazt a nevet viseli, mint a pókembert játszó színész, de nem ő az. Neki van egy könyve, a Christendom címmel, vagy nem, Dominion, bocsánat, az a címe a könyvnek, és ebben azt írja le nagyjából, hogy a kereszthalál az egy ilyen nagyon döntő változás volt abban, ahogy a világban ma a politikához és minden máshoz állunk, és a szekularizmus az ennek az elképesztő keresztény hatásnak a szinte következménye a nyugati világban, és hogy mennyire mélyen van benne ez a gondolkodás a fejünkben, és hogy mennyire idegen időnként a pont az a Nietzsche János meg a korábbi római gondolkodásra épülő politika ettől az egész modern keresztény kultúrára épülő világtól, amit mi megszoktunk, és ahol az együttérzés és egyéb az áldozat az egy fontos dolgot játszik. Ezt tökre ajánlom, ezt a könyvet, egyik kedvencem volt mostanában. És igen, tehát hogy a Trump ezt mindezt megtagadja, de ez nem, tehát ez nem zárja ki azt, hogy Orbán Viktornak legyen egy valid, létező, keresztény hagyományokra épülő politikája.
De nem az!
Hát én mondom, bizonyos szempontból az. Bizonyos szempontból az.
Mondj egy konkrétumot.
Hát szerintem ez a várvédő attitűd. Tehát, hogy
várvédő attitűd.
Annak, hogy mi vagyunk az utolsó bástya, amelyik a keresztény kultúra területeit
védi. De ezek
szavak. Igen, de hogy ez, tehát, hogy részben ugye minden szó, amit állítunk magunkról.
De az orosz agressziónak is a keresztény orosz és keresztény világ védelme az egyik magyarázata, hivatalos Abszolút. Magyarázata. Ez azt jelenti, hogy a kereszténységet, mint kifejezést, mint tartalmat, vagy mint amit feltételezzünk, hogy az emberek hasra esnek tőle, azt egy Jolly Jokerként alkalmazza a világban nagyon sokféle ember, némelyek őszintén, némelyek pedig kevésbé őszintén, és része annak, hogy lehessen embereket manipulálni, mert hogy ezt a szót használom, számra veszem, akkor valóban sokan ez valami nagy dolognak érzékelik.
Igen, szerintem egyébként ennek a fajta ilyen az utolsó keresztény bástya Oroszország attitűdnek van egy olyan alapja, hogy van ez a harmadik Róma elmélet, hogy két Róma már ahol a kereszténység megszülethetett, és utána folytatódhatott, azok már elestek, ez ugye az első az maga Róma volt, a második az Isztambul, vagy Konstantinápol, Bizánc, és a harmadik lenne Moszkva. Tehát ez a, nem is, azt hiszem, hogy ez valahol a 20. század első feléből született ez az elmélet nagy rész, de hogy van egy ilyen elmélet, hogy Oroszország, hogy Moszkva a harmadik Róma. Ennek azért jelentősen ellent mondasz, hogy mennyire vegyítik ugye a Szovjetunió iránti hagyományokat. Tehát az, amikor az ortodox papoknak én viszont sokat jártam egyébként ortodox templomban, mert fél részben szerb vagyok, és ezért ezeken a helyeken nőttem föl, de én nem láttam Sztálin ikont egyetlen ilyen helyen se, és most Oroszországban egyébként viszonylag sűrűn kell papoknak Sztálin ikonokat szentelniük, vagy pedig ami ugye nálunk a keresztényi üzenetre építő békepártiság az Oroszországban nem létezik, tehát hogy ott elcsapják a békepárti papokat. Kifejezetten.
Igen, csak a békepártiságon azt mondunk, amit akarunk. Az is már lassan olyan, mint a kereszténység szó, vagyis vissza lehet élni. Egy olyan korban vagyunk, ahol Magyarországon is, hogy az interneten keresztül tudunk hihetetlen mértékben angazsálódni, vagy mondjuk leegyszerűsítve Varga Judit mellett, vagy Magyar Péter mellett, és a lényeg elfedéséhez is jók ezek a sztorik, hiszen mondjuk csak ez az utóbbi történet is, mint hogy az orosz kereszténység védelem is, egy napi aktuálisnak is, és egyébként pedig abszolút világi politikai problémának a fedő története, igaz? És ebben a tekintetben látsz valami jó irányba való elmozdulási lehetőséget a világnak, hogy a szavak közelebb kerüljenek az eredeti értelmükhöz, vagy éppenséggel a technológiai fejlődés az abba az irányba kell, hogy vigyen, hogy a szavakkal még inkább és még inkább vissza lehessen élni. És a tartalmakat úgy változtatjuk meg, ahogy akarjuk.
Ez is egy tök érdekes kérdés. Ugye jellemzőbb attitűd ma a tech-pesszimizmus, ugye általában. Én ezekkel kapcsolatban általában optimista vagyok. Szerintem a technológiai fejlődés alapvetően előre viszi a világot. Annak az egyértelműsége, hogy itt több legyen az igaz, mint a hazugság, arra nem látok egyébként egyelőre jelet. De pont ezért érdekes egyébként ez az év. Tehát ez a 2024-es év az nagyon sok szempontból ennek az egésznek az eldöntése, és politikailag. Tehát ez egy olyan év, amitől nagyon sokan rettegtek, mert fontos és nagy választások lesznek. Ugye ez az év, amikor a legtöbb választás van a világban. Rengeteg helyen választanak. De az nem feltétlenül jelenti csak azt, hogy itt a populizmus, vagy mondjuk az, nyilván ez nézőpont kérdés, hogy az igazsággal ellentétes erők, azért jellemzőbb a populizmusra az igazsággal szembeni távolságtartás. Tehát nem feltétlenül jelenti ezt, hogy ők fognak nyerni. Ez egy olyan év, amikor el lehet dönteni egy csomó mindent, és lehet, hogy 2025 elején tök máshogy gondolkodunk majd a világ veszélyeivel.
Igen, lehet, hogy akkor egész más összefüggésekben tudunk beszélni, mint ahogy Magyar Péter megjelenése előtt is volt egy világ, és Magyar Péter megjelenése után is Magyarországon, azért mondom, hogy mindenki számára érthető legyen, nem is akarok ebbe a témába továbbiakban belemenni, az, hogy a Donald Trump elnök lesz-e vagy sem, az egy rendkívülinek látszó dolog, és mit szólsz ahhoz, hogy Amerikában annyira elkezdődött egy valóságos, reális aggodalom a nem trumpisták részéről, hogy a Trump lehet az az elnök, hogy most már beszállt a küzdelembe két előző elnök is, és a legkemény, tehát a Clinton és Obama, és a saját karakterükkel, lehetőségeikkel és tehetségükkel próbálják elmagyarázni az amerikai népnek, hogy milyen veszélyeknek van kitéve az amerikai nemzet. A te ismereteid szerint ennek, amerikai ismereted szerint, ennek, hogyha az egy Obama meg egy Clinton mondja ezt, ez reakciós hatást fog kiváltani, tehát az ellenkezőjét, vagy pedig ennek lehet-e olyanoknak is valamiféle érték, akik egyébként sosem voltak clintonisták, sosem voltak obamisták, hát, mert azok úgy is fogják tudni, hogy a hírekkel szavazniuk a Bidenre.
Igazából azt nem értem, hogy eddig miért nem történt ez meg. Tehát volt egy kis távolságtartás a Obamáék és Clintonék felül a Bidennel kapcsolatban, de igen, minden hír arról szól, hogy főleg az Obama úgy érzi, hogy komoly baj van, és most akcióba kell lépni. Valószínűleg egyébként segíteni fog, és hogyha nem is...
Ő direkt... a feketékre bazírozna esetleg?
Biden egyébként alapvetően a fekete lakosságnál népszerű volt az Egyesült Államokban. Sokan, igen, elengedték a kezét. Szerintem Barack Obamának nagyobb a krédója a baloldali amerikaiaknál, mint a feketéknek, ez a progresszív része az Egyesült Államoknak, de ezt nehéz nyilván belőni, hogy kiket szeretne ő visszaszerezni. Alapvetően nem árt nyilván, mert hogy pont a Clinton meg az Obama, ők még viszonylag fiatal és elég népszerű demokrata elnökök voltak minden hibájuk ellenére. Azt szerintem ennél fontosabb egyébként a Biden számára a pénzügyi háttér. Tehát az, ami most látszik, és ez történt, hogy a New Yorkban volt egy ilyen giga adománygyűjtő esemény, ahol a Clinton és a Obama is fölépett, és megdöntötték azt hiszem az egy napra eső ilyen adománybevételi rekordot politikai kampányokban, mit talán 25 millió dollár volt egyetlen nap alatt, de ezzel a Bidennek a pénzügyi előnye az
jóval nagyobb.
Irgalmatlan.
De vannak jelenségek, a Trump jelenség, ahol ez a nyilvánvaló konzervatív és időtállónak látszó történet megbicsaklik, mert nem csökkent sosem az elmúlt időszakban a bázisa a Trumpnak, és látjuk, hogy Magyarországon egy egész gépezet, egy országnyi vagyon van az egyik oldalon, és ott van egy ember, és
hát várjuk ki a végét, az egy emberről is mi lesz.
Mert ez nem, csak annyiban hasonlít a dolog, hogy olyan, hogy az emberiségnek vannak olyan pillanatai, amikor a józan logika megbicsaklik, és a Dávid és a Góliát harcában a Dávid felülkerekedik anélkül, hogy ha fogadó irodákban azt mondanák, hogy hát ennek semmi esély, és mégis.
Persze, bőven van ilyenekre esély, de azért sokkal nagyobb esély van még mindig arra, hogy az nyer, akinek több pénze van. És ugye ebben a szempontból az Egyesült Államokra esély sokkal kompetitívebb médiapiac, mint Magyarország, tehát ott ezzel el lehet érni dolgokat.
De Amerikában most azonban a baloldali, meg liberális oldalnak baloldali liberális oldalnak az a baja, hogy túlzottan Izrael barátnak tartják a Bident, és a Izraelnek a népszerűsége amerikai történeti szempontból mélyponton van, és pontosan egy olyan szavazótábor részéről, amely korábban inkább volt mondható Izrael barátnak, és most pedig vele szembefordult, és ez a tábor kibővült nagyon sok színesbőrűvel, spanyol ajkúval, arab származásúval, és mintha az lenne a baj, hogy egy csomóan nem akarnak azért egyáltalán szavazni, mert Trumpot nem akarják, de Bident sem akarják Izrael miatt.
Igen, ez tök érdekes egyébként. Nekem van egy kollégám, aki nálam sokkal baloldalibb, Papa Téla, és vele viszonylag sokat szoktunk erről vitatkozni, és egész máshogy látjuk a dolgot. Szerintem nem annyira fontos az Izraellel kapcsolatos politika Biden esetében, mint amennyire most tűnik. Hát én nézegettem egy csomó ilyen Pew felmérést, a világ legnagyobb közönség kutató cége, és azokból azért nagyjából az derül, hogy még a demokrata bázisnak is csak a kis része az, amelyik, tehát a nagyon progresszív része az, amelyik kifejezetten Izrael ellenes lett az elmúlt időszakban. Ez most fordul, tehát annyira fordult az Izraellel kapcsolatos megítélés a világban, hogy inkább inkább úgy fogalmaznék az izraeli kormánnyal kapcsolatos megítélési világban, mert szerintem továbbra is nagyon szigorúan külön kell választani a kettőt.
De és... nem tőled függ, mert ez a józan ítélet, viszont az izraelieknek egy része, a kormánynak az az érdeke, hogy összemossa az izraeli kormányt Izraellel, hiszen Magyarországon is látjuk, hogy szisztematikusan megy a kormány részére a totális összemosása mi magyarok, az maga a kormány.
Persze, és ugye van egy hangos kisebbség az Egyesült Államokban, amik nagyon, nagyon határozottan Izrael ellenes lett az utóbbi időszakban.
Valójában az izraeli kormány ellenes.
Nem, én szerintem ennek egy része már egészen odáig elment, hogy már akár Hamas párti is lenne, ami egy ilyen totális őrület, de hogy van egy nagyon hangos, de alapvetően kisebb része a demokratáknak, hogyha megnézzük a felméréseket, akkor a demokratáknak még mindig túlnyomó többsége az Izrael párti. Tehát nem véletlen szerintem az sem, ahogy a Biden kommunikál ebben az egészben. Nem véletlen, hogy ő visszafogotta. Eleve ilyen a karaktere, hogy minden előző jel erre mutat, hisz ebben a két oldalú politizálásban. Ezt csinálja már, nem tudom, 4-5 évtizede, ugye a szenátusban is ilyen ügyekkel foglalkozott, és a két oldalú kapcsolatokban kifejezette, hisz még Netanyahuval is, aki már nem tudom, minden amerikai elnökkel megutáltatta magát gyakorlatilag, és most már ugye a Trump is arról beszél, hogy be kell ezt fejezni, mert elveszik a világ támogatását. Tehát már a Trump üzenete is az, hogy Izrael fejezze be ezt a háborút gyorsan, mert nincs sok idő. Na most ugye azt mondod, hogy vannak, akik már inkább nem mennek el szavazni, ugye
hát, a világ nem mindig van. Nem fog a Trumpra szavazni.
Hát igen, de a világ nem mindig van tekintettel a vágyainkra, és ugye itt alapvetően két választás. Tehát ha nem mennek el szavazni, akkor jó esélye, Trump nyer.
Utolsó rész, mindaz, ami most Amerikában e tekintetben történik, ezt az oroszok mire tudják a saját expanzionista politikájukban kihasználni? Mit látsz az oroszoknak a retorikájában és a cselekedeteiben Ukrajna kapcsán?
Szerintem a kínaiaknak jobb egyébként, ami most Amerikában történik. Tehát,
a kínaiaknak jó?
Hát, az, hogy jó, ezt azt mondtad? Nem mondanám, hogy jobb, mint jobb. Az oroszoknak. Szerintem az oroszoknak most annyira komoly problémáik lesznek belül is. Ez a legutóbbi terrortámadás azt szerintem egy nagyon, nagyon komoly következményekkel járó esemény volt, és nem is csak a tragédia miatt önmagában, hanem azok az etnikai feszültségek, amik inheresen részei ennek az orosz szövetségi államnak, és részei voltak a Szovjetuniónak is, azok a felszínre törnek, azokban mindig valami nagyon rossz dolog történik. Nem véletlen, hogy a Putyin alapvetően nem egy nacionalista politikus. Tehát nem lehet nacionalista az, aki az orosz szövetségi államot irányítja. A frontra küldött katonák jó része ezekből a volt szovjet közép-ázsiai államokból származik, vagy a déli orosz területekről. Nagyon sok muszlim emberrel.
Csecsenek.
Tehát ugye rajtuk kívül még nagyon-nagyon sokan. A gazdaság nagy részét ők csinálják, a hadipari beruházásoknál ők azok, akik... A hadipari beruházásoknál ők azok, akik alapvetően ott állnak a gyártósor mellett. Szóval nagyon, és közben mégis van egy ilyen, amit Magyarországon migráns ellenes hangulatnak neveznénk, miközben ezek az emberek nagyrészt nem is migránsok. Bár előfordul, nyilván most ugye Tadzsik volt a 4 elkövető, Tadzsik összesen egy 10 milliós ország, abból 1 millióan rendelkeznek orosz útlevéllel. Ők migránsok, de nagyon sok muszlim van a Oroszországon belül is, orosz állampolgárok, és nem bevándorlók, szóval ez az etnikai összetűzés, ez így szétfeszítheti egyébként Oroszországot. Ebből a szempontból az oroszoknak inkább belülről jövő kihívásaik vannak. Kínának egyébként az már egy jó kérdés, hogy ők kit választanának. Nekem az a tippem egyébként, hogy alapvetően a Putyin őszinte volt, amikor azt mondta, hogy inkább a Bident választaná, és jó esetben korábban a Xi Jinping is inkább a Bident választ, hanem egyszerűen kiszámítható vezető, tehát egy komolyan vehető, racionális...
Nem az az érdekük, hogy káosz legyen ezekben az országokban?
Hát persze, de ugye van a káosz, meg van az összeomlás. Tehát az, hogy megnehezíted egy racionális vezető dolgát azzal, hogy egyébként az ország megosztod, de ő van hatalmon, az más, mint hogyha hatalomra jutottál valakit, aki alatt meg még durvább káosz lenne. Tehát azt látjuk, hogy a Trump, amikor az előző 4 évre hatalomra került, az nem volt igazán jó Kínának. Tehát az, amit most a Biden folytat, egy határozottan Kína ellenes politikát, az a Trump alatt kezdődött. Ő volt az, aki a legdurvább. Ez, védővámok.
Ez világos, de akkor
ha ez a Bideni politika folytatódik, ez miért jó Kínának?
Mert kiszámítható.
Mert kiszámítható.
De egyébként ebben nem vagyok teljesen biztos már, hogy ők ugyanolyan negatívan állnának a Trumphoz, mint korábban. Vannak arra utaló jelek, hogy Trump egy kicsit kiegyezett Kínával, például az, ahogy a TikTok betiltásával kapcsolatban páfordult, aminek ugye élharcosa volt korábban. Majd voltak üzleti tárgyalásai kínai érintettségű emberekkel is, és most nem szeretné betiltani.
Utolsó kérdésem. Oroszország picit káosz fele, nem tudjuk, mi lesz, kiszámíthatatlan, Amerika kiszámíthatatlan, itt van a mi Európai Uniónk. Ezek a dolgok természetszerűleg nem az európai egységet egzisztenciális jelentőségű célként kell, hogy kialakítsuk. Tehát, hogy ez a rossz, ez jó Európának, vagy fordítva?
Hát az, ami körülöttünk van, az nem jó Európának. Európának alapvetően a saját egysége lenne jó.
Hát igen,
ebből a szempontból
de nem
az,
erősíti az a saját egységét, ha Amerika és Oroszország bajban?
De bizonyos szempontból igen. Erről írtam korábban egy cikket 24.hu-ra, azt meg lehet keresni arról, hogy Európa fegyverkezne, és ez részben pont arról szól, hogy vannak olyan külső sokkok, amik ilyen mozdulásra kényszerítik az Európai Uniót, és nagyjából ez történt most is az ukrajnai háborúval és a Trump visz hatalomra kerülésének a fenyegetésével, és elkezdtek nagyon durván fegyverkezni. És ez volt egyébként a Covid-dal is, amikor így összefogtak. Tehát az Európai Unió sokkoktól alapvetően inkább összezárt lesz, és egy kicsivel jobban működik, meg összeszedett lesz. Ettől még ennek nagyon az elején vagyunk, és vannak olyan gazdasági problémák, hogy fenyegetések, amik ezt szétzilálhatják, és ebből a szempontból egyébként az, amit a magyar kormány csinál az EU-n belül, az ennek kifejezetten árt. Bizonyos szempontból...
Egyértelmű, és ezt én úgy látom, de hát ez szubjektív, hogy azok a dolgok, amelyek bajt jelentenek a világban, mindent egybevetve a magyar kormánynak is bajt fognak okozni.
Én is ezt gondolom, sőt, nagyon régóta azt látom egyébként, hogy szinte nincsenek. Azt hiszem, két hete erről is beszéltünk talán, hogy mintha nem lennének már ilyen pozitív hozadékai azoknak a dolgoknak, amiket Orbán csinál.
Fordulatok következhetnek be jó eséllyel, ez a mondani valója Kerner Zsolt és jó magam beszélgetésének. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig kívánok további szép húsvétot. Zentai Pétert hallották, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.